Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szovjetunióba elhurcolt magyar politikai rabokról és kényszermunkásokról emlékezik meg az országgyűlés ma, e heti 5 napos ülésének első napján. A héten kezdi tárgyalni a parlament a 2025-ös költségvetést, a képviselők szerdán és csütörtökön összesen 30 órában vitathatják meg a törvényjavaslatot. Több előterjesztés bizottsági jelentését is megvitatja a parlament, majd azok elfogadásáról is dönt. Ezek között szerepel egyebek mellett a polgármesterek fizetésével kapcsolatos önkormányzati törvénymódosítás, a munkáshitel alapszabályait tartalmazó munkaügyi törvényjavaslat, továbbá a rövidtávú szálláshely kiadása, Budapesten moratóriumot bevezető pénzügyi törvénymódosítás. A parlament kimondhatja Fekete Győr András összeférhetetlenségét, miután a Momentumos országgyűlési képviselőt a fővárosi ítélőtábla jogerősen elítélte hivatalos személy elleni erőszak büntette miatt. 9 előterjesztés, köztük a jövő évi adótörvények bizottsági jelentéseit és az összegző módosító javaslatait is tárgyalja az országgyűlés, mielőtt rátérne az ellenzéki képviselők kezdeményezte a lakhatási válsághelyzet megoldásáról és a lakhatási nehézségekkel küzdő magyarok megsegítéséről szóló politikai vitára. Dinamikus lesz a bérnövekedés a következő években, közölte a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár hétvégén a Kossuth Rádióban. Comba Sándor elmondta, a következő 3 évben a minimálbér 9, 13 és 14% növekszik, a garantált bérminimum pedig jövőre 7% emelkedik. Összességében a 4 millió 700 ezer munkavállalót számláló munkaerőpiacból mintegy 1 millió embert érint közvetlenül a minimálbéremelés. A foglalkoztatók segítséget kapnak, csúszással kell majd a szociális hozzájárulási adót megfizetniük a munkavállalók után, tehát 2025-ben a 24-es szintnek megfelelően. December 1-től megvásárolhatók a jövő évi autópályamatricák, emelkednek a díjak és a büntetési tételek is. A 2025-ös éves matrica 59.210 forintért lesz megvásárolható, az alappódi 26.640 forintra emelkedik, amely 60 napon túli fizetés esetén 91.780 forintra nő személyautó esetében. Tegnap rendezték Romániában az elnökválasztás első fordulóját. A még az urnazáráskor közölt exit poll adatok szerint a várakozásoknak megfelelően a jelenleg regnáló miniszterelnök Marcel Ciolacu könnyedén jutott be a második fordulóba, ugyanakkor a második helyezést meglepetésre nem a szélső jobboldali George Simion, hanem az előzetesen negyedik helyre várt Elena Lasconi szerezhette meg. A papíról liberális USR elnökjelöltje lehet Ciolacu kihívója a második fordulóban december 8-án. Győzelmet aratott a Fideszhez közel álló Osztrák Szabadságpárt a stájerországi tartományi választásokon. Az előzetes eredmények szerint a jobboldali politikai közösség a voksok 34,8%-át szerezte meg. Második helyen Karl Nehammer kancellár konzervatív osztrák néppártja áll a szavazatok 26,8%-ával, a szociáldemokrata párt pedig a voksok 21,4%-át tudhatja magáénak. Utóbbi kettő eddigi koalíciója ezzel az eredménnyel elveszítette többségét a tartományi törvényhozásban. Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke a közösségi médiában történelmi napról beszélt, tekintettel pártja stájerországi győzelmére. Elképzelhető, hogy Ukrajna a következő nagy hatótávolságú nyugati rakétákkal végrehajtott csapását az eddigiekhez képest egy újabb orosz régióba, a Rosztovi területre irányítja. Ott ugyanis számos olyan létesítmény van, amely kézenfekvő célpontja lehet az ukrán fegyveres erőknek, számolt be a The Wall Street Journal. Korábbi sajtójelentésekben még az állt, hogy Joe Biden amerikai elnök csak a Kurszki területre vonatkoztatva adott engedélyt a fegyverek bevetésére, azonban az előző héten mégis történt egy csapás nyugati fegyverekkel egy másik régióban, Briansk-ban is. Kigyulladt egy orosz utasszállítógép hajtóműve a törökországi Antalya repülőtéren történt leszállás követően. Az Airport Haber török szakportál szerint az Azimut légitársaság egyik Suhoi Superjet 100 típusú orosz gyártmányú utasszállítójáról van szó, amely a Fekete-tengeri Szocsi üdülővárosból érkezett. Lezuhant egy Boeing 737-400-as típusú teherszállító repülőgép a vilniuszi repülőtér mellett. A Lipcséből érkezett DHL szállítógép lakóháza zuhant, a katasztrófában egy ember meghalt, ketten megsérültek, 12 embert evakuálni kellett. Végül az időjárásról. Északon, északkeleten napos, valamint ködös tájak egyaránt lehetnek, a köd helyenként tartósan megmaradhat. Ezzel szemben az ország nagyobb részén általában fátyolfelhős napos időre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható, többfelé élénk lesz a szél. A csúcshőmérséklet plusz 1-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Soltész Bálint rendőr alezredes vagyok, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője, 25-szörös véradó. November 29-én 14 órára menjünk el együtt a TV Egerbe az adventi véradásra, és adjunk vért.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2024. november 25-e hétfő van. Adásunk tartalma. Örményországi tapasztalatairól Kovács Tiborral beszélgetünk. Evangelizációt tartott az Elizeus szolgálócsoport Egerben. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. A Szentírás Urartu országnak nevezi Örményországot, ebből ered az Ararát név. Ennek lankáin művelt szőlőt Noé, aki aztán megittosodott annak levétől. Egy apokrif evangélium örmény fordítása megnevezi a három királyokat, innen ismerjük Gáspár, Menyhért és Boldizsár nevét. Örményország területe közel 30 ezer négyzetkilométer, mint egy harmada Magyarországénak. Lakóinak száma valamivel több mint 3 millió, de becslések szerint további 4-5 millió örmény él diaszpórában szerte a világon. A szomszédos azeri hegyi Karabah területén túl többek között Oroszországban, Franciaországban, az Egyesült Államokban, Grúziában, Szíriában, Libanonban, Görögországban. Örményország 1922-től 1991-ig Szovjetunió tagköztársasága volt. 1991. szeptember 23-án aztán az elsők között nyerte vissza függetlenségét. Szent II. János Pál pápa éppen a 10. évfordulón 2001. szeptemberében tett apostoli látogatást Örményországban. Az Örmény Keresztény Egyház független és autókefál. apostoli, amennyiben eredetét visszavezeti Bertalan és Tádé apostol az ország területén végzett térítő munkájára. Az örmény apostoli egyház jól lehet, jó ökumenikus kapcsolatokat ápol az ortodox, a katolikus és a protestáns egyházakkal, valójában egyházjogi szempontból teljesen független tőlük. Az örmény katolikosz irányítása alatt áll. E függetlenség eredete visszanyúlik a 451-es Kalkedóni Egyetemes Zsinatig, melyet nem ismert el. Az örmény apostoli egyház önmagát ortodoxnak és katolikusnak is tartja, amennyiben az ő hite, az igaz keresztény, az egyetemes egyház hitének kifejeződése. 1996. decemberében hosszú előkészítés után Szent II. János Pál pápa és első Karekin örmény katolikosz aláírták azt a közös nyilatkozatot, amelyben megállapították az örmény és a római katolikus egyház közös eredetét. Az örményországi tapasztalatairól dr. Habil Kovács Tiborral, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársával beszélgetünk.
Beszélgetésünknek az az apropója, hogy Tibor a közelmúltban Jerevánban járt Örményország fővárosában. Bos ösztöndíjosok közössége vett részt ezen az úton. Milyen szempontok alapján választották ki a helyszínt, a célországot, illetve hát arra kérem, hogy mutassa be ezt az országot, ezt a népet.
Köszönöm szépen, én is nagy tisztelettel köszöntöm a rádióhallgatókat. Valóban így van, én úgy időszámításunk környékén voltam ösztöndíjas, 2006-7-ben 9 hónapot tölthettem kint Németországban a Robert Bosch alapítvány ösztöndíjasaként, az alapítvány jóvoltából. Mondhatom, hogy életem egyik csúcspontja volt, talán 2 ilyen csúcspont volt, az az egyik 6 évvel vagy 7 évvel, 99-2000-ben, Marburgban, egy fél év, illetve másik pedig 2006-7-ben, az pedig Magdeburgban. Úgyhogy ezek voltak szenzációs időszakok, és hát ugye a Bosch alapítvány felvállal, és fel is vállalt, és felvállal ilyen filantróp tevékenységeket is, tehát a saját profiljától teljesen eltérő tevékenységeket is finanszíroz, és hát mi még úgy voltunk kint, hogy és tényleg különböző programokat indítanak a világ különböző részein, úgyhogy parádés ez a filantróp tevékenységük is, hogy fiatal közép-európai vezetőjelöltek számára így volt meghirdetve a program, és akkor ez akkoriban a V4-ekre vonatkozott, tehát Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország, és hát nyilván egy nagyon kemény kiválasztási folyamaton mentünk keresztül, és így jött össze minden évfolyamban egy ilyen talán 11 néhány fő, és hát de máshol is indítattak ösztöndi programokat, akár a posztszovjet térségekben, egyebekben, és van egy alumni, egy öregdiák társaság, és akkor nekünk is lehetőségünk van pályázni. Tehát, hogyha van aktuális téma, vagy olyan témakírás, amit ők kiírnak, és akkor arra pályázunk, vagy mi magunk kezdeményezünk, hogy milyen érdekes, sokak érdeklődésére számot tartó témakör jöhet. Ők azt megvizsgálják, és ha jóvá hagyják, akkor ugye egy jelentős társfinanszírozást biztosítanak, tehát az összegek nagy részét ők állják, mi pedig egy szerényebb részt kell, hogy hozzátegyünk. És akkor, amikor a járványhelyzet engedi, amikor a kvázi normalitás uralkodik a térségben, Európában, akkor Európa különböző részein tudunk találkozókat tartani, mondhatni szinte éves rendszerességgel, és aki ezt felvállalja egy adott országban, szervezőként ő megszervezi a programot, meghirdeti, és akkor mi pedig megpályázzuk és utazhatunk. És hát most ebben az évben erre Jerevánban került sor, valóban Örményország fővárosában egy ottani kedves, ambiciózus kolléganő vállalta el, hogy ő megszervezi a programot, és a téma most az életközepi válság volt, magánéleti és szakmai válság, hogy egyáltalán válság ez, vagy átmenet. Erről volt szeminárium, és hát természetesen ilyenkor mindig van egy kirándulós szakma, és program is az egésznapos szemináriumi teremben való üldögélés mellett, de ez a szakmai kirándulás is e köré szerveződött, tehát az életközepi átmenet, hogy hogyan lehet válaszolni azokra a kihívásokra, kérdésekre, ami életkorunkból, tapasztalatainkból, pozitív és negatív élményeinkből származik. és nem volt nagy a létszám. Nyilván ugye nem könnyű ezt mindig mindenkinek összeszervezni, tehát a sok száz fő az nyilván valószínűleg soha nem fog összejönni az ösztöndíjas egyszerre, de most összesen 14-en voltunk, de számomra ez mindig egy újjászületés, egy pici újjászületés, tehát eleve az utazás, ebben a térségben soha nem jártam, Örményországban soha nem jártam, és az, hogy még egy ilyen téma, hiszen engem, ha valakit, akkor masszívan érint, bár már kor szerint jóval túl vagyok az élet közepén, a másik kérdés meg, hogy életem szinte permanens válság, de azért valahogy ezt kezelni kell, úgyhogy mindenképpen csábító volt ez, mind a téma, mind a térség, úgyhogy összesen 5 napot, bár ebből ugye igazából 2 éjszaka utazás volt, tehát tisztán 3 nap jutott nekünk, de nagyon érdekes, nagyon szép és nagyon tanulságos 3 napot sikerült eltölteni a Kiskaukázusban, egy olyan országban, amiről sokat tanultam, sokat olvastam, meg hát azért ne felejtsük el, hogy elég jelentős történelmi múltja van, hiszen állítólag itt volt az Édenkert, ez volt az a térség, ugye itt volt az özönvíz, Noé itt építette a bárkáját, itt lelt menedéket, és így tovább. Úgyhogy egy nagyon érdekes térségbe juthattam el, egy nagyon vendégszerető néphez, akinek legalább olyan ellenmondásos, véres, szomorú a történelme, mint a magyar. Úgyhogy érdekes volt látni.
Mi a nemzeti ételük, italuk, a helyi piacot gondolom felkereste, mint korábbi útjai során is?
Természetesen ez a legelső. Úgyhogy szerencsére a szakmai programokat mindig megelőzi egy kis regenerációs folyamat. Így volt ez, mert ugye csütörtök éjjel indultunk, és hát hajnalra értünk oda péntek hajnalra, de már úgy gondoltuk, hogy nem szabad elvesztegetni az időt, úgyhogy egy gyors reggeli és zuhany után irány a piac. Nagyon érződik a posztszovjet térségnek a jellegzetességei, épített környezetben, hangulatban, mindenben, és tényleg nem megbántva örmény barátainkat, meg az ottani kollégákat, kedves vendéglátóinkat, de én úgy gondolom, hogy amennyi helyen legalábbis jártam ott Jerevánban, azért nem jártam be messze az egész város, de talán van annyi építészeti értéke az én kisvárosomnak, Kisújszállásnak is, és ez tényleg nem bántás, ez csak egy ténymegállapítás. De hát nyilván nem csak az építészet, hanem a hangulat is nagyon fontos, és az nagyon jó volt. Úgyhogy kimentünk a piacra, és hát ott majdnem megsültünk, úgyhogy azért 1000 méteren tényleg tűzött a nap elég rendesen, úgyhogy nem fáztunk, mentünk a piacra, és ott, ami engem legelőször úgy megérintett, az a töménytelen mennyiségű gyümölcs. Azok a fantasztikus aszalt, szárított gyümölcsök, magvak, és azok ráadásul nem csak így halomba hányva, hanem gyönyörűen képekbe rendezve, tehát mint a műalkotások olyanok voltak tényleg, tehát ilyen kis tálcára, nagyobb tálcára, így különféle gyümölcsökből. Ugye a nemzeti szimbólumuk az aszalt, sárga, barasz, de amellett természetesen innen tudom, körte, szilva, egyebek, aztán szőlő, nem tudom én micsoda, ezek berendezve, és akkor még voltak ilyen különleges, az nem is tudom, fel van fűzve egy cérnaszára különféle aszaltgyümölcsök, és valami zselébe bevonva, és azt így szeletelgetik, hát adja az energiát, az biztos, és nagyon lelkesek, nagyon kínálgatnak, úgyhogy tényleg igyekeztünk ott kommunikálni, volt ott minden, angol, magyar, orosz, örmény, amit tudtunk, de végül is megértettük egymást, meg megértettük magunkat, és végigjártuk a piacot természetesen. Ez a tipikus, hát ez az Európa-Ázsia közötti átmenet, kelet közelsége, Európa keletének a közelsége, Ázsia közelsége, ezért nagyon érződik, tehát ez is olyan konyha, ami mik a jellegzetességek. Érdekes, mert mik a magyar konyha jellegzetességei? Rántott hús, ja, az bécsi szeretet. Mi a, hát a lecsó, ja, az van franciáknak. Tehát ugye ez nagyon érdekes, mert hogy mi most a divatos kifejezés? Fúziós konyha? Amikor minden népeknek a tudását összegyűjtik, szerintem ez is egy tipikus ilyen, tehát azért a környező országoknak, meg szerintem a történelem során az oda-visszahatás az nagyon érzékeltő volt, de ami nagyon feltűnt, ők azért lényegesen több zöldség és gyümölccsel dolgoznak, illetve használnak fel, és én legalábbis nem találkoztam semmiféle rántott dologgal. Tehát a húsok is inkább ilyen natúrként elkészítve, megsütve, grillezve, és hát sok zöldséggel, ez biztos. Talán lehet, hogy ennyiben egy kicsit egészségesebb az, ahogy ők esznek.
És az italuk? Van nemzeti italuk?
Igen, hát azért egy, nem azt mondom, hogy ilyen, mert nyilván nem, de azért több vonásában is hasonló klíma, meg persze a domborzat is jelentősen különbözik, de azért mégiscsak vannak rokonvonásaink, ugye azért a szőlőtermesztés és ebből fakadóan a borkészítés, a bor előállítása, fehér és vörös borok, de talán a leghíresebb, én legalábbis még gyerekként is már erre felfigyeltem még a Szovjetunió időszakából, az Ararát konyak. Tehát ez az, amit továbbhoztak, meg tudták őrizni ezt az örökséget. Egyébként éjszaka, amikor jöttünk, mentünk taxival repülőtérről és repülőtérre, akkor még a gyár mellett is elmentünk, tehát elég gigantikusnak tűnt, legalábbis a fények alapján. És hát valóban a mindennapi fogyasztásra szánt Ararát konyaktól egészen az elit-elit csúcsig minden kategória megtalálható. Például, mikor jöttünk a repülőtérről, ez már visszafele jövet, illetve ott a repülőtéren, Jerevánban, ott láttam egy olyan, nem tudom, szerintem literes üveget, ami már azért látszott rajta a kor, tehát már átlátszatlan volt, sötét barna konyag, és 2.800.000 dram, ez majdnem ennyi forint, mert egy dram az 0,92 forint körül van. Tehát több millió forintos egy üveg konyak. És még mindig nem a csúcsot képviselte, tehát még messze nem a legdrágább volt, biztos, hogy ennél van drágább is. Tehát ez az Ararát konyak, ez úgy gondolom, hogy ez úgy jelképezi. Meg hát természetesen a gránátalma, de most eltértem az italtól. De a borok, illetve az Ararát konyak, az szerintem, ami úgy nemzeti jellegzetességként hozzájuk köthető.
Említette, hogy ott egy helyi kolléganőjük szervezte meg ezt az utat. Ő ott mivel foglalkozik, illetve amit említett a beszélgetés elején, hogy kirándultak is egyet, annak mi volt a célpontja?
A kolléganő az a hotel, ahol megszálltunk, az Ibis Hotelnek a vezérigazgatója, de az egyik csúcsmenedzsere, mert ő a gazdasági résznek az igazgatója, és ő szervezte meg, ez tényleg profi szervezés volt, úgyhogy mind az ott létben, ételitalban, szállásban és a programokban úgy gondolom, hogy mint az ötcsillagos Ararát, ő is ezt teljesítette, úgyhogy innen is üdvözlöm Asgikot. És a kirándulás az, ugye volt egy egynapos szemináriumunk, az a szállodában volt, utána pedig a vasárnapot ezt kirándulással töltöttük, de nyilván ugye szakmai programmal fűszerezve is eljutottunk a Szevántóhoz, ez azt hiszem a geográfusok számára abszolút ismerős, illetve tovább utazva Dilidzsán település volt az, ahova elmentünk, hiszen ott volt egy olyan vállalkozás, ami pont illeszkedett a témánkhoz, hiszen a hölgy, aki ott vendégül látott bennünket, ő eredetileg abszolút jereváni, teljesen fővárosi, tehát a 3 milliós Örményországból 1 millió lakos jereváni. Tehát az ország egyharmada Jerevánban él, ő is törzsgyökeres jereváni. Aztán ő a Nemzeti Bankban dolgozott, és egyszer a Nemzeti Bank hozott egy olyan döntést, hogy egy kicsit decentralizál, vagy minimum dekoncentrálja a tevékenységi köreit, és hogy ezt a települést, Dilidzsánt kinézték annak, hogy egy részlege oda települ. A Nemzeti Banknak és a hölgynek is mondták, és először úgy meg voltak döbbenve, hogy mit fognak ők vidéken keresni. És aztán úgy meglátta benne az üzleti lehetőséget, és először elkezdett sütni otthon, és pékséget nyitott. Majd továbbfejlesztette, megnyitott egy éttermet, ott volt is lehetőségünk étkezni, parádés a vendégszeretetük, lenyűgöző a vendéglátás, és kiválóak voltak az ételek, amik ugye zöldség, amit mondtam, natúrhúsok, illetve hát mindenféle, amit mi kencének hívunk, tehát ugye humusztól kezdve mindenféle földi jó, szenzációs a kenyerük is, amit nem úgy kell elképzelni, mint amilyenk, hanem inkább ilyen lángos-szerű kinézetű, de nem az a zsíros dolog, hanem tényleg kenyértésztából. És ő mondta azt, hogy miután ezt megcsinálta, utána annyira jól ment a vállalkozás, hogy most nyitotta meg a második éttermét is. Tehát azért eljutni a pénzügyektől a gasztronómiáig, igaz, ilyeneket Magyarországon is látunk, tehát mikor halljuk a csúcsmenedzseri karriereket, és egyszer csak snitt, és akkor kimegy az alföldi tanyára, és elkezd kecskéket tenyészteni. És ez is bejött neki, hiszen üzleti tervekkel is foglalkozik, elemző, statisztikus, és ugye üzleti terveket ír. Hát ő az a vállalkozó, aki tudatosan tudja csinálni. Tehát nem kényszervállalkozó, hanem ő ezt tudatosan felépítette, és én úgy láttam, hogy ő ott meghatározó, tehát több tucat családnak ad megélhetést, és elfogadják, respektálják őt, és tényleg egy nagyon virágzó vállalkozás működtet, úgyhogy 46 éves, nyilván a hölgyeknél nincsen kor, nem is érdekel senkit. 4 gyerek édesanyja, a legutolsó gyermekét tavaly szülte 45 évesen. Tehát menedzseli az egész családot, menedzseli a vállalkozást, és egy ilyen kis, hogy mondjam, tehát nem egy kosárazó, magasságú kis hölgyben annyi energia van, hogy így nézte az ember, hogy bámulatos, hogy emberek mire képesek. Tehát, hogyha ha ilyenek nem lennének, már rég összeomlott volna a társadalom, mert ugye azért az látszik elég sok helyen, hogy a panaszból aztán nincsen soha kifogyás akár a mi országunkba se, de az, hogyha tenni kell, akkor már lényegesen kevesebben kezdik el húzni a szekeret. Még jó, hogy vannak ilyen emberek, akik tényleg a félvilágot a hátukon hordozzák, hogy másukat is eltarthassanak.
Az örményeket, tehát a keresztény hitükről is ismerjük.
Igen, így van. Én is, amit olvasmány élményeim alapján, ugye azt lehet találni, hogy a legelsőként vették fel államként a kereszténységet, úgyhogy ők tudomásom szerint már a 4. század elején megtették ezt a nagy lépést, és valóban ez máig érzékelhető, hiszen ahogy említettem, azért az ő történelmük is nagyon turbulens, nagyon változékony, és sokszor tetszik vagy nem tetszik a politikai korrektséget, talán félretéve, de véres és szomorú és tragikus nagyon sok helyen. Nem tisztünk itt most ezt minősíteni, meg én szerintem előre haladni csak úgy lehet, hogyha béke van. Tényleg, ha békében élünk egymás mellett, tudom, hogy a kulturális különbségek sokszor összecsapásokhoz vezetnek, de jobb lenne ezt békés úton megoldani, de mondom, most nem ez a fő irányunk. És érdekes volt tapasztalni, hogy akár építészetükben, meg az egész felfogásban, ez a kereszténység tudatukban, felfogásukban azért kicsit külön utat járnak, tehát nem a katolicizmus, nem az ortodoxia, nem a görög katolicizmus, nem a reformált egyház, és így tovább, hanem az örmény kereszténység, és ők így, nyilván én nem hittudós vagyok, vagy nem ez a fő kutatási területem, de hogy beszélgettünk velük, és ők is így magyarázták nekünk, hogy mi az, amiben kicsit eltérnek, nyilván ugyanaz az alap, de azért vannak benne eltérések, vannak benne hangsúlybeli eltolódások, de talán ez annak is köszönhető, hogy földrajzilag azért kicsit távolabb vannak a központtól, a kereszténység központjától, központjaitól, illetve hát a történelem és az a kulturális közeg, amiben már évezredek óta élnek. Ami viszont egy ilyen nagyon pozitívan borzongató élmény volt, hogy voltunk több kolostorban is, és az egyik, ami az egyik talán a legfőbb kolostora, illetve szent helye, szakrális helye az örmény kereszténységnek, hogy, és mutatták is, bele van vésve ott táblába 3 vagy 4 nyelven, örményül biztosan, angolul biztosan, és ami meglepő, ha jól tévedek, akkor arabul, mert hogy egy pár évvel ezelőtt egy arab sejk érezte az kötelességének egy álma kapcsán, hogy ő neki oda pénzt kell vinnie, és az újjáépítésben segítkeznie kell. És a kolostor újjáépítésében egy mohamedán hitű ember segítkezett. Tehát szerintem ez egy annyira megejtő történet, hogy miért nem ez a természetes, és miért nem ez az általános, hiszen egyébként is monoteista vallások, tehát akár indokolt is lehetne, és szerintem sokkal több az egyezés, mint a különbözőség, de hát más a hit talán, és más a politika, és most megint ne tévedjünk erre az aknamezőre, mert úgy gondolom, hogy senkinek nem lenne jó. Nagyon érdekes volt megélni, nagyon érdekes volt látni. Valóban külön utat képviselnek, akár ha azt nézem, hogy az építészetükben is, bárhogy amikor bementem a kolostorba, tényleg a szakrális kis helyekre, talán mintha egy picit a román építészeti stílus, illetve egy picit, mintha keveredett volna a bizáncival, és talán mint tényleg ez egy pici ortodox beütés volt, akár a képiségében is, meg az egész érzetében, de valószínűleg mondom, ez a földrajzi kitettségéből is érzékelhető, de nagyon pozitív volt megélni, és érdekes volt, hogy ahogy ehhez a kolostorhoz mentünk, nyilván hegyi utakon természetes, egyszer csak leálltunk, és jött a hír, hogy ne is menjünk tovább kocsival, úgyhogy egy jó negyed órát így a szerpentinen gyalogolnunk kellett, hogy eljussunk a kolostorba, mert vasárnap annyian voltak, több százas tömeg, hogy leállt az autóforgalom, és aki be akart jutni, akkor az hegynek fel. De megérte, mindenképpen megérte, tehát bárhonnan is nézem, nagyon megérte ez a látogatás, úgyhogy érdekes volt ezt tapasztalni, az ottani kereszténységnek a értékeit.
Az örményországi tapasztalatairól dr. Habil Kovács Tiborral, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársával hallottak interjút. Az Elizeus Szolgálócsoport Budapesten 1996-ban alakult római katolikus közösség. Céljuk, hogy szolgáljanak mindazzal, amit Istentől kaptak, mások javára. Az Elizeus Szolgálócsoport Egerben a Lajosvárosi templomban tartott evangelizációt november 9-én. Erről Varró Istvánnal, az Elizeus Szolgálócsoport vezetőjével beszélgetünk.
Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Varró Istvánt. Budapestről érkeztek most ide Egerbe, egy evangelizációt tartanak az Elizeus Szolgálócsoport. Kezdjük talán azzal, hogy a hallgatók biztos, hogy emlékeznek, hogy évről évre ellátogatnak ide hozzánk, és itt szolgálnak. Mi ezeknek az evangelizációknak a célja? Milyen küldetéssel indították el?
Úgy érzem, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami nem nagyon hangzik el, de mégis beszélni kell róla, és a csattanója az, hogy keresztényeknek kell róla beszélni, hogy nagyon sok durva olyan történés van, amit keresztényeknek nem szabad megcsinálniuk. És mégis megteszik, ezt nagyon rövid összefoglaló kifejezés rá, hogy az okkultizmusba belemennek. Na most az okkultizmust én itt mint összefoglaló szót mondom, ebben benne van és már is egy jelentősebb ágát mondom, jósnőhöz menni, és egyéb más történetek, és az benne számomra egy szomorú példa, hogy Isten megmutatta évtizedeken keresztül, hogy amikor mi közbejáró imát, kézretétel és imát végzünk, akkor adott egy olyan ajándékot, ami inkább szomorúságra ad nekem okot, mint örömre, hogy mindig meglátom, ha valaki fölött imádkozok, hogy volt-e okkultizmus az életében, és ha volt, akkor mondom, hogy látom, hogy te okkultizmusba belementél, és azonnal jön a tipikus védekezés, de bocsánat, így kell mondanom. Igen, de ellene mondok, letettem, meggyóntam, és többet nem csinálom. És akárhányszor ennek ellenére imádkozom érte, mindig látom az okkultizmusnak a kötelékeit. És évtizedeken át nem is értettem, hogy miért mutatja ezt az Isten meg. És akkor Szombathelyen evangelizáltunk, és egy ismerős nő, akinek már ezt én többször mondtam, hogy ő is okkultizmusba belement. És akkor a Szombathelyi evangelizáció végén van egy ilyen közbejáró ima, kézre a tételes ima, ahogy a karizmatikusok ezt szokták. Imádkozok egy hölgyért, és nehogy valaki misztikusnak vegye, csak én, hogy értsék mégis, valahogy az Úr fátlat engedett az arcom elé, hogy tudtam, hogy ismerősen ő, de nem tudom honnan. És akkor imádkoztam érte, és a közbejáró imánál egy tipikus szituáció az, mikor valaki nagyon kedves az Isten előtt, akkor kap olyan proféciát, hogy ez építi, felemeli a szívét, és tovább vezeti az úton, és egy szép ima választ kapott az életére, befejeztük, elment, és abban a pillanatban már elfordult, és lépett 4-5-öt, a fájtlat fölvették a szemem elő. Hát ez az a hölgy, akinek én mindig mondtam, hogy okkultizmussal foglalkozott. Utána kiáltottam, megállt, megfordult, mondom neki, hogy én hogy most nem mondtam az okkultizmust. És mosolyogva, fülig érő szájjal azt mondja, mert a múlt héten én már voltam a Gál Péternél, aki exorcizált engem. És nem láttam nála az okkultizmus maradványát. Nem láttam a kötelékeket. Nagyon furcsa lesz az hasonlat, amit mondok. Középiskolában, meg általános iskolában, és talán még a régi típusú iskolákban rengeteg olyan kép van a folyosón, hát hogy díszítsék a folyosót. És akkor van egy olyan kép, orosz festő, hogy hajó vontatók. A folyó két partján muzsikok hatalmas köteleken húzzák, vontatják a hajót, ami a folyó közepén úszik, a jobb parton, a bal parton is húzzák előre, és a hatalmas kötelek a vállukon vannak, és görnyednek bele, hogy a hajó vontatók című kép. És pontosan ilyen képet látok, hogy valamit vontatnak maguk után, és akkor a felismerés az, ami szomorú benne, most mondom, hogy a kötél végén mindig van valaki. Nem valami, valaki. És az a bukott angyal. Tehát, hogy a démonok vannak ott. Na most tipikus, amikor a Szombathelyi történet, amit az előbb mondtam, hogy exorcizálták, és én már nem láttam, megszabadult a köteléktől. Tehát majdnem mindenki, aki belemászik az okkultizmusba, annak exorcizmusra van szüksége, mert megkötöződött. Ellenem mondott, meggyonta, de attól még a kötelék nem szakad el, és ott van a végén az, aki kárt okozhat az embernek. És ez az a szomorú benne, hogy nagyon sok keresztény asszony elmegy jósnőhöz, és én merem úgy mondani, hogy a jósnő szobája, ahol ő rendel, nyüzsög a démonoktól. És amikor kimegy valaki onnan, és hazamegy, viszi magával legalább egyet. És jön egy anyuka, imádkozzak a lányáért, mert olyan rossz a kapcsolata a lányával, és állandóan felesel vele, állandóan vitatkozik az anyjával, meg szóval nincs jó kapcsolat, és valahogy a harag gyűlik. És akkor imádkoztam a lányért, ez befejeződött, különösebben nem történt semmi, aztán később megdöbbenve tapasztaltam, hogy az édesanyja jósnőnél volt. Na most gondoljuk, van egy fiatal lány, a 15-17 év közötti korban, aki belülről úgy nagyon tiszta, az Úr ezt meg is mutatta. És mégis az anyám van valaki, akivel meg van kötözve, csak azt az anyja nem fogja föl, és a kislány ezt érzi, és nem az anyját utasítja el, hanem azt, aki rajta van. És ez egy nagyon nehéz dolog. És ha az édesanyát majd szabadítják, szabaddá teszik ettől, akkor a kislánya újra örömmel fog felé fordulni. Mert ő nem az anyját nem szereti, hanem azt az identitást, amit ő nem tud, de mégis érzi azt a keménységet, ami az anyján van, és anyjával társul, másképp nem tudom megfogalmazni, és tönkre tehet így gyermek-édesanya kapcsolatot, de hiszem és vallom, hogy ez egy házasság megromlására is vezethet, hogy a férje nem tudja miért, hogy most már a feleségét valami nem tudja elfogadni, mert olyan nem akarom magyarázni. Mert tönkre teszi a házasságot a jelenlevő, akivel megkötöződött az asszony, megkötöződött, és hát ha nem szabadítják, valóban a házasság megfeneklik.
Akkor tulajdonképpen most itt az egri evangelizáción is erről fogsz beszélni, ennek nem, a veszélyeiről?
Ezt csak azért mondtam el, mert nagyon sok nő megfertőződik hasonló módon, de ez férfiakra ugyanúgy vonatkozik, de az evangelizáció egy kicsit arra fog mutatni, hogy bizony Jézus Krisztus a mentőv, és ő tud ebből szabadítani egyebek, szóval vannak ilyen lehetőségek, csak ha valaki elmegy egy okkult dolog irányába, annak bizony szabadítás kell, vagy legalábbis egy egzorcista pap, hogy teljesen leszakadjon minden, és tiszta lelki dologgal folytathassa az életét. Mert tönkre teszi az, aki megkötözte.
Az evangelizációk hosszú sora alatt, amiket te már végeztél, milyen olyan pozitív tapasztalataid voltak, vagy később jött visszajelzések, hogy mondjuk a általad mondott tanítás alapján elindult valaki a megtérés útján?
Sok ilyen tapasztaltam meg, és mondhatnám, hogy ezért semmi pénzért nem hagynám abba, amíg az Úr ezt lehetővé teszi, teszem és csinálom, és Istené minden dicsőség és tisztelet és hálaadás, mert ad mindig olyan ajándékokat, hogy föl lehet emelni a nehézkesen mozgó keresztényeket a letargiából, a depresszióból, szabadítani lehet őket, és látom az örömtől ragyogó arcokat, ahogy elmennek. Hiszen a Szentírásban benne van a korintusi levélben, hogy aki profétál, az bizonyos értem, most hadd mondjam így, hogy Isten üzenetét mondja ennek a személynek, az mások buzdítására, épülésére szolgál, és vigasztalására. És ezt a Szentlélek végzi el, aki minket használ ebben. Dicsőség legyen neki.
Egy-egy ilyen alkalommal nagyon fontos, hogy mindig van dicsőítés, illetve van szentségimádás. Ezek milyen módon tudják formálni az embereket a te tapasztalatod szerint?
Az gyönyörű ebben az egészben, hogy mivel karizmatikus megújulásban vagyunk, és az Úr megmutatta a csodálatos titkát az eukarisztiának, tehát a szentségimádásnak, hogy milyen nagy ajándék egy lélek számára, hogy időt tud adni Istennek azzal, hogy odaülök eléje az imádatban, a csendben, és ráfigyelek. És akkor szokták is mondani az egységimáját, de nem feltétlenül arra akarok kitérni, de az, hogy a szentségimádásban én ránézek a szentségre, az eukarisztiára, amiben Jézus jelen van, ránézek, merem kimondani, hogy ugyanakkor ő is rám néz. És ha találkozik a két tekintet, az mindig valami csodálatos gyümölcsel jelenik meg az életében, az illetőben. És a szolgálatban, ahol mi szolgálunk Budapesten, ott minden hét szerdáján összejövünk. Minden második alkalom szentségimádás. És örvendezve mondom, megtapasztaltam, hogy akik járnak és részt vesznek ezeken a szentségimádásokon, és Isten mindig üzenetet ad nekik, ismeret szaván keresztül, ami a szívükben ott van, azt visszaigazolja az Isten, és annyira csodálatos hallani, hogy annyira megszokták a szentség előtt levő imát és a látogatását Jézusnak a szentségben, a szentségimádásban, ugye, hogy otthon már, mikor hazatérnek a tömőből, a különböző kerületekben keresik a lehetőséget, hogy otthon is szentségimádáson vehessenek részt. És ez egy gyönyörű dolog. És csak hálát tudok adni Istennek, hogy tudom e felé irányítani őket, és a szeretet ott van a szívükben, és Isten szeretet növekszik bennük.
Az evangelizációk jelentőségéről Varró Istvánnal, az Elizeus szolgáló csoport vezetőjével beszélgetünk.
Maga a dicsőítés is ima, ugye, aki énekel, kétszeresen imádkozik, ismerjük ezt a mondást. Számodra a dicsőítés miben segítség?
Isten kapcsolat az növekszik benne, és ahogy az egyik ének szól, menjetek be kapuin hálordással, tornácainál dicséretekkel. Az Isten dicséret fölemeli az ember lelkét, Istenhez emeli, és egy nagyobb közelségbe kerül. Mondhatnám azt, hogy kis enyhe, nagyon enyhe túlzással, hogy beemeli az Isten azt a szemét a jelenlétébe. És Isten jelenlétébe való ima élet az egy csodálatos dolog.
Te, amikor rátértél, ráléptél, úgymond tudatosan vagy teljes szíveddel az Isten útjára, milyen folyamat előzte meg, mi előzte ezt meg?
Én erről az egészről semmit nem tudtam már, mint a karizmatikus megújulásról, és 48 évesen egy kislány, akkor az 19 éves volt, én meg 48 éves, imádkozott értem kézrátétellel, és betöltött a Szentlélek. Életemben először tapasztaltam meg azt, hogy mit jelent, amikor egy szemét, egy embert betölt a Szentlélek, és olyan öröm fakadt fel bennem, amikor túlcsordul az öröm, az emberek, még a férfiak is nem bírják megállni könnyek nélkül. Egyszerűen olyan sírás fogott el annak örömétől, hogy amit én megtapasztaltam Isten szeretetéből, hogy azóta az életem megváltozott, és azt mondtam, hogy Uram, én szeretném, ha mások is átélnék ezt az örömöt, hogy Isten örömét és szeretetét megmutatni az embereknek, és ha Isten ehhez segítséget ad, az egy csodálatos kincs.
És ezzel a közösséggel, az Elizeus szolgáló csoporttal milyen módon találkoztál?
A csoportot mi indítottuk el. Valójában én jártam a Városmajorba ilyen karizmatikus összejövetelekre, aztán a végén azt mondtuk, hogy hát most már talán megértünk arra, hogy mi is elkezdjünk valamit, és akkor jöttünk össze, és akkor a Tömő utca 31-ben összejöttünk szerdánként ott is, és minden alkalommal csináltunk dicsőítést, imádatot, szentségimádást, és kézrátételes imában adtuk tovább Isten kegyelmét, hiszen a karizmatikus imamódnak ez az egyik lényeges eleme, és sok ember megtérését láttam. És amikor a szemükbe meglátom azokat a könnyeket, amit legelőször én is csak sírva tudtam elviselni, annak örömét, hogy az Isten lelke betöltött, a Szentlélek Úristen, hát látni másokon. Ez nagyon nagy vigasztalást ad nekünk is, hogy akkor érdemes csinálni.
Imádság évében vagyunk, és készülünk a Szent Évre, a 2025-ös Szent Évre. Számodra az imádság éve, az imádság maga mit jelent? Gondolok itt ugye a személyes imára is.
Igen, a személyes imában újabb ajándékokat ad az Isten, az eddig megszokotthoz képest valami egészen újat kezdeményez, de olyan újat, ami egy nagyon bensőséges és Istentől megáldott ima mód, amelyben már Isten végzi a lényeges elemét, és én csak belefeledkezhetek és rácsodálkozhatok, hogy megajándékozott az Isten az ő jelenlétével, és évek hosszú során jártam a lakóhelyemről egy, akkor még falu volt, jártam be Budapestre, másfél óra utat megtettem, eljutottam a örök imádás templomából, végeztem egy óra a szentségimádást, aztán megint másfél órát hazaértem. És akkor Isten valamilyen módon látta, hogy mennyire oda vagyok, hogy mennyire szeretek szentségimádásra menni, akkor mindig segítségemre jött, hogy közelebb és közelebb, hogy találhassak olyan helyeket, ahol nem kell annyit utaznom. És azt kimondani, szinte félve mondom ki, hogy Isten előtt minden lehetséges. Olyan is, amit soha előtte el nem tudtam volna képzelni, hogy annyira megérezze valaki az Isten jelenlétét az életében, hogy nem tesz semmit, és mégis mások keresik a jelenlétét. Egy asszony a munkájában mindig eljött velem ebédelni, és engem zavart, hogy miért mindig velem jön ebédelni. És akkor teljesen véletlenül egyszer elszólta magát, hogy ő azért szeretek Istvánnal ebédelni, mert amikor mellé ülök, akkor mindig olyan nagy békesség vesz körül. Ezek gyümölcsök. És ez Isten gyümölcse. És rácsodálkoztam, hogy nem csak ez, hanem más történések vannak hasonló módon, és Isten a jelenlétével, az ajándékaival, a gyümölcsökkel kívánatossá teszi mások számára is valamilyen titokzatos módon ezt az Isten felé fordulást, és előfordult utána, hogy a megtérések követték ezeket a találkozásokat. Valójában Istennel való találkozás történt.
És végül Budapesten most hol van az összejöveteletek, hogyha valaki szeretne csatlakozni, vagy megnézni, hogy ti ott milyen módon imádjátok az Istent?
Alkotás utcára, ha megyünk, a Móricz Zsigmond körtér felől, akkor a Csőrsz utcánál kell leszállni, és ott pár perc gyalog, mire a Táltos utca 16-ba elérkezünk. A Táltos utca 16-ban van a Szent Kereszt temploma, legalábbis a kereszt van az elején, és arra van fölszentelve, ahogy tudom, és ott vagyunk minden szerdán, ahogy szoktuk. Este 7-től 8:45-ig körülbelül.
És ezeken az alkalmokon hányan szoktatok lenni, milyen korosztály szokott lenni?
Ez függ az időjárástól, függ attól, hogy most karácsony közeledik, vagy húsvét, de van, amikor megtelik a templom, és sokan vannak, és főleg, ha az emberek tudják, hogy valószínűleg közbejáró imát csinálunk, kézrátételes, karizmatikus imamóddal, akkor nagyon sokan jönnek. És akkor várják az imát, és ezt mi nem akarunk csalódást okozni, ezért meg is szoktuk tenni, és vannak, amikor nagyon rosszak a körülmények, közlekedés, időjárás, stb., akkor viszont egy olyan 10-20-an szoktunk lenni. De volt, amikor tele volt a templom, tehát gyakran. Ez változik. Soha nem tudjuk előre, hogy hogyan és miként. De mi rábízzuk az Úrra, hogy Uram, te tudod, hogy mikor és hogyan.
Most itt az egri alkalom végén is a Szent Misa után itt is lesz közbenjáró imádság. Te ezekre a közbenjáró imákra milyen módon készülsz?
Valójában azért nehéz erről beszélni, mert ha bárki dicsekszik, az apostol mondja, hogy csak az Úrban dicsekedjen egyrészt. Másik, tehát Isten adja a kegyelmet. És ezért minden dicsőség és minden dicsőret és háladás az övé kell, hogy legyen. De Isten valami olyan ajándékkal is meg tud valakit látogatni, hogyha valaki már fölemelkedett és a dicséretben Isten felé fordult, az könnyen beleesik abba, hogy amikor elmegy, akkor mellettem elmenve megsimogatja a vállamat. És ez először nagyon bosszantott. És mindig mondtam, hogy Istené a dicsőség, Istené minden dicséret, és aztán rájöttem, hogy hát ezt úgyse tudom megszüntetni, akkor el kell fogadni, és Istennek ajánlani. Uram, a te dicsőségedre ajánlom. És a legszebb az benne, hogy látom az emberek megváltozását, és nem tudom jobban kifejezni, mint az Isten felé fordulásokat, ami számomra egy nagy ajándék, és ebben próbálom tanácsokkal amennyire lehet igazgatni, hogy keressék az Urat, keressék az Istent. És jó hallani, mert papi hivatásokról is tudunk beszélni, és olyan mértékű történésekről, hogy tudtam, hogy valakit elhív az úr, mert rákbeteg. Meglátogattam a kórházba, és ott ketten beszélgetve, ő már teljesen átadta az életét Istennek, és mondtam, ugye, egy gyönyörű női név, ugye Veronika, ha majd az úrnál leszel, imádkozol értünk tömősökért. Azt mondja, hát hogy ne István, hát, és olyan örömmel beszélt erről, hogy ő ott közbe jár, és közben én nem vettem észre, hogy a halálra készülő, aki mosolyogva beszél velem, mint a legjobb barátjával, és nem vettem észre, hogy a hátam mögött ott van a bátyja, aki jött látogatni őt, meg ott van a sógornője, és azok hallották, hogy mi hogy beszélgetünk erről. És mikor megfordultam, megdöbbentem, láttam a könnyet a szemükben, hogy erről így is lehet beszélni. És megtérve, ők is oszlopos tagjai lettek a közösségnek. Ő pedig, a drága Veronika, tudom, hogy mindnyájunk kérimádkozik azóta is Isten színe előtt.
Varró Istvánnal, az Elizeus szolgáló csoport vezetőjével hallottak interjút, melyet az egri evangelizációjuk előtt készítettünk.
Ó, imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen, 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 amen. Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához írgalomért. Amen, 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 amen.
kedves hallgatóink! Műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert, Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat 22 óra 5 perctől és 2 óra 5 perctől megismételjük.